Hölgyeim és uraim, mindenki megérkezett, akkor engedjék meg, hogy megkezdjük az 5. és 7. kerületi önkormányzat ingatlan értékesítési gyakorlatát vizsgáló bizottságnak a soron következő ülését. Mint önök bizonyára tudják, hiszen ebben közösen egyeztünk meg, a mai ülésre meghívtuk az 5. kerület korábbi és jelenlegi polgármesterét, valamint a 7. kerület korábbi polgármesterét. Nem vagyok különösebben meglepve, hogy egyikük sincs itt, és a tekintetben sem vagyok különösebben meglepve, hogy még csak értesítés sem küldtek a tekintetben, hogy nem kívánnak részt venni a bizottság munkájában. Amellett, hogy nem kívánnak részt venni a bizottság munkájában, nem jeleznek vissza és nem kooperálnak semmilyen módon, a tegnapi napon a Budapest Főváros Kormányhivatalának kormány megbizottja törvényességi felhívással fordult a közgyűléshez. Ezt a hosszú 5,5 vagy 6 oldalas papírt nem fogom önökkel most részleteiben megtárgyalni. A kormányhivatal szerint, illetve a kormány megbízott szerint nekünk nincs jogi lehetőségünk erre a vizsgálatra, és arra szólítják fel a közgyűlést, hogy vonja vissza ezt a felhatalmazást, amivel ezt a bizottságot létrehozta. A fővárosnak is, nekem is, a bizottságnak is az a véleménye, hogy ez egy hamis érvelés, ez egy rossz jogi érvelés. A közgyűlés nyilván meg fogja vitatni ezt az előterjesztést, vagy ezt a törvényességi felhívást, de nagyon meglennék lepve, ha nem arra az eredményre jutna, hogy ez a bizottság folytatja továbbra is a munkáját. Én úgy tekintem ezt a törvényességi felhívást, mint egy újabb kísérletet arra, hogy ne kelljen szembenézni a tényekkel. Nem tudom elképzelni, nincs épp ésszel fölfogható ok, hogyha nincs, és nem volt sem az 5., sem a 7. kerületben semmiféle fajta olyan ingatlan értékesítés, ami bármilyen jellegű problémákat vethetne föl, akkor nem értem, hogy miért nem lehet erről beszélni. Múlt alkalommal is elmondtam már, az 5. kerület polgármestere a közgyűlésen azt mondta, hogy ő örül ennek a vizsgálatnak, neki ezzel semmi baja nincs. Én is örülök neki, nekem sincs semmi bajom vele, polgármester úr, itt lenne az ő helye, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, amelyeket kollégáim, a bizottság tagjai szeretnének önnek föltenni. Teljesen nyilvánvaló, hogy mind a törvényességi felhívás, mind a bizottság munkájának a negligálása arról szól, hogy ezekben a kerületekben, az elmúlt években, 2010 óta számos olyan vagyonértékesítés, ingatlanértékesi ügy bonyolódott le, amelyek nyilvánvalóan nem állják meg a törvényességnek a próbáját. Ez nem prejudikálás, de minden esetre, és a későbbiekben lesz is erről szó a mai ülésen, több olyan jelzés, legalábbis figyelemre méltó körülmény van, ezekről, mint mondottam, fogok a következőkben majd még beszélni, amelyek azt mutatják, hogy ennek a két kerületnek, legalábbis ennek a két kerületnek, de lehet, hogy Pikó polgármester úr fog még ehhez hozzátenni, más kerületekben is van nyoma, hogy a vagyonértékesítéssel és az ingatlan értékesítéssel kapcsolatban a Fidesz vezette kerületekben rendszerszerűen fordultak elő korrupciógyanús ügyek. Nem egy-egy esetről van szó, hanem egy rendszerről, amelyet működtetett a kormány támogatásával lényegében minden fideszes kerület. Miután a tagok, a meghívottak a mai ülésre nem jöttek el, ezért én azt gondolom, hogy ettől függetlenül is, hogy ragaszkodnánk a napirendhez, amit a napirendben előterjesztettünk. Én nem teszek változtatási javaslatot a napirendre, viszont mivel erről szavaznunk kell, azt kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy elfogadják ezt a napirendet, vagy pedig esetleg van bármiféle kiegészítendőjük. Ha nincs, akkor kérem szavazzanak róla. Ezt elfogadta a napirendet a testület, ennek megfelelően fogunk beszélni ma a vagyongazdálkodás alapelveiről az 5. és a 7. kerületben. Mielőtt ezt megkezdjük, azelőtt szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e bármit bevezetőként mondani, Pikó polgármester úr.
Szeretnék csatlakozni elnök úrnak a szavaihoz, úgy értelmezem én is. Szerintem mindannyian folytatni kell a munkánkat, egészen addig, amíg a fővárosi közgyűlés másképp nem dönt, vagy bíróság másképp nem
határoz ebben az ügyben, addig a felhatalmazásunk, a mandátumunk érvényes, és a közgyűlés felé, illetve a budapestiek felé be is kell számolnunk majd az elvégzett munkáról. Azt gondolom, hogy az a törvényességi felszólítás észrevétel, amelyet Sára Botond kormányhivatali vezető volt, józsefvárosi polgármester tett, az felér egy beismerő vallomással. Megismételném azt, amit az alakulőülésen mondtam, a Sárlőügy, mint egy reflektor rávilágított egy olyan korrupciós hálózati rendszerre, amelyben diplomata útlevelektől kezdve diplomákig és önkormányzati bérlakásokig nagyon sok minden cserélhetett szolgáltatásokért gazdát. Mi most az önkormányzati lakásokkal, helységgazdálkodással kell, hogy foglalkozzunk. És akkor is jeleztem, hogy nagyon csodálkoznék, hogyha ez nem egy általános rendszer lenne, és nem találnánk bizonyítékokat arra, hogy az, amit az 5. és a 7. kerületben most felszínre került, olyan típusú ügyletek előfordulhatnak más kerületekben is. Elkezdtük ezt a munkát, a 8. kerületi eladások vizsgálata elkezdődött, és anélkül, hogy megelőlegezném ennek az eredményét, már felsejlenek hasonló mintázatok, mint amit láttunk, vagy láthattunk az 5. és a 7. kerületben. És azért tartom ezt most fontosnak elmondani, mert az a kormányhivatali vezető, aki megkérdőjelezi ennek a bizottságnak a létjogosultságát, illetve a munkáját, az egyben érintett is. 8. kerületi polgármesterként abban az időszakban felelős volt az ottani vagyongazdálkodásért és ingatlanértékesítésért, és azt gondolom, és ez bizonyítja azt, hogy ez a törvényességi észrevétel, valamint az, hogy ezáltal fölmentést ad pártársainak az itteni megjelenés alól, ez egy beismerő vallomás. És akkor még valamit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy volt egy másik vizsgáló bizottság egy olyan vagyoneladás értékesítés ügyében, amely nem történt meg, nem is volt rá szándék, tudunk erről, minden felelős vezető, akit meghívott a bizottság, megjelent a bizottság előtt, és legjobb tudása szerint válaszolt, azért, mert nem volt mit takargatniuk. Azt gondolom, hogy ez egy újabb érve mellett, hogy van mit takargatni, és az a menekülő út, amit a Sára Botond kormány megbízott kíván nyújtani, az tulajdonképpen önmagát leplezi le. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, kérdezem polgármester asszonyt, képviselő asszony úr.
Köszönöm a szót, elnök úr. Én nagyon örülök annak, hogy a Sára Botond szabadságra menetele óta így felgyorsult a kormányhivatalnak az eljárás rendje. Szerintem ennek sokan fognak örülni. Mi a legutóbbi beadványunk kapcsán 5 hónapot vártunk arra, hogy a kormányhivatal és Sára Botond pont a Sádül Györgynek eladott ingatlan pályázati csomaggal kapcsolatban felhívja az 5. kerület önkormányzat figyelmét, hogy a határozatok, amiket közzétettek, azok finoman sem felelnek meg a jogszabályoknak. Tehát ez 5 hónap volt, most ez pár hét alatt sikerült, úgyhogy felgyorsult a kormányhivatalnak a működése. Azt is örömmel vettem, hogy a budapesti Fidesz elkezdte támogatni, hogy helyben is legyenek vizsgálóbizottságok. Úgyhogy örülök annak, hogy Szentgyörgyi Péter, aki a budapesti Fidesz elnökségi tagja, akkor innentől kezdve támogathatja újra a beadott kezdeményezésünket, úgyhogy ezzel meg is erősítem, hogy újra beadjuk az 5. kerületbe is a vizsgálóbizottság felállítását. Mivel ide nem jön el, remélhetőleg azért a saját hivatalába megjelenik a polgármester úr. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következőképpen fogunk most tovább haladni. Tekintettel arra, hogy az 5. kerületi polgármester úr nem jelent meg, és egyébként is az 5. kerület, hogy visszafogottan fogalmazzak, nem éppen az együttműködéséről híres, és ott még szükség van arra, hogy bizonyos dokumentumokhoz hozzájussunk, amelyeket kezdeményeztünk már, hogy a főváros segítségével beszerezhessük. Itt a mai alkalommal elsősorban a 7. kerületről fogunk beszélni, és egy következő alkalommal, hogyha meg tudjuk szerezni a szükséges dokumentumokat, akkor térjünk ki külön az 5. kerületre. Engedjék meg, hogy annak a keretében, hogy a 7. kerületről beszéljünk, először adjak önöknek egy rövid áttekintést arról, hogy 2010 és 2019 között mi jellemezte az ingatlan gazdálkodást a 7. kerületben, majd utána szeretnék konkrétan rátérni annak a 8 lakásnak az ügyére, amelyet Sárdot György egy napfényes augusztusi napon megvásárolt magának. Előkészítettünk egy, remélem működni fog, előkészítettünk egy rövid prezentációt. Én nyomtam, vagy nem? Minden jó. Amelynek az első részében arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a 7. kerületben is működött az az eljárás, vagy az a rend, hogy a bérlők azok rendkívül kedvezményesen vásárolhatták meg azt a lakást, amelyben laktak. Ez a rendkívül kedvezményes ár, ez gyakran az fölbecsült értéknek a 30%-át kellett kifizetni. És ezt csak azért mondom, mert ez összességében, hogyha megnézik, 2018-ban és 2019-ben, tehát csak 2 évben az értékesített ingatlancsomag piaci árakhoz mért kedvezménye meghaladta 2,3 milliárd forintot. Ez az, amit a kerület elvesztett. És én azt gondolom, hogyha 2,3 milliárd forint 2 év alatt el tud tűnni, ha szabad így fogalmaznom, akkor ott legalábbis megkérdőjelezhető, hogy ezt a rendszert miért nem állították meg. Gyorsan hozzáteszem, amikor mi hivatalba léptünk, az egyik legelső intézkedésünk az volt, hogy ezt a rendszert leállítottuk, ezért 2020-ban már egyetlen egy ilyen eladás sem történt. A másik, amit szintén majd fognak látni, hogy a lakásvásárlások jelentős hányadában nem a bérlők voltak a tényleges vevők, az ingatlanok a vételt követő hetekben, hónapokban gazdát cseréltek, erről fogok egy külön táblázatot mutatni, sőt olyan is van, ahol már nem is nagyon próbálták ezt így elfedni, hanem egyenesen az vette meg valakinek a nevében, aki aztán később a lakás birtokában jutott. A 2017-ben és 2018-ban értékesített lakásoknak közel 60%-a hetek, sőt hónapok alatt új tulajdonoshoz került. Van olyan is, ezt majd meg fogom külön mutatni, ami 5 nap alatt, az eredeti vásárlás 5 napon belül cserélt gazdát. Külön fogom megmutatni azt is, hogy van olyan, hogy egy cég, egy vállalkozás egy egész házat vásárolt föl pillanatok alatt lépésről lépésre, és a tulajdonos és az új tulajdonosok körében is föl-föl bukkannak ugyanazok a nevek, vagy legalábbis hasonló nevek. Azt gondolom, hogy a 2019 év előtti értékesítésekben semmiféle fajta közérdeket érvényesítő koncepció nem volt jelen. Nem számított közérdek, nem számított semmi. Ez, ami itt történt, az semmi más 2010 és 2019 között, mint vagyonfelélés, az semmi más, mint intézményesített vagyonvesztés. Ennek elsősorban ingatlan spekulások voltak a nyertesei, másodszorban a lakók voltak a vesztesei. Ez az egész eljárás egy sor további kérdést vet föl, ezekről nyilván fogunk még beszélni a 5. és 8. kerület vonatkozásában is. Nyilvánvaló, hogy a pályázók jelentős része az beavatott volt, előzetes ismeretei voltak, olyan összejátszások voltak, amelyek egyszerűen szembe szökőek. A következő képen azt szeretném bemutatni, hogy az egyes években hány önkormányzati lakás értékesítésére került sor. Látszik, hogy a 2015-ös év, majd más szempontból is egy kiemelkedő év volt, és az is látszik, hogy még 2019-ben is viszonylag sok önkormányzati lakás került értékesítésre, miközben 2020-ban, ahogy az előbb is jeleztem, már egyetlen ilyen akcióra sem került sor. A következő tábla azt mutatja meg, hogy a az összes eladott helységről, tehát itt most nem a lakásokról, hanem a helységekről beszélünk. Itt megint csak föltűnik az, hogy 2019-ben hirtelen megugrott, és hogyha kicsit közelebbről majd megnézzük a később, akkor látni fogjuk, hogy 2019-en belül is egy időszakban megugrott a dolog. Úgy tűnik, mintha a választások közelettével egyre többen és többen érdeklettek volna helységek megszerzésére, de hát ez nyilvánvalóan csak véletlen. Különösen tanúsosnak tartom a következő táblát, ami a tovább értékesített lakásoknak az arányáról van szó. Ugye ez a, nem tudom minek nevezzem, lila vagy pirosas, azok, amelyek rögtön tovább értékesítésre kerültek. És én megnézem, hogy 2015-ben az értékesített önkormányzati lakások több mint 46%-a, ha 17-re ugrunk, akkor azt látjuk, hogy több mint 62%-a, 18-ban is több mint 57%-a került viszonylag gyorsan tovább értékesítésre. Azaz itt nem arról van szó, tehát van olyan év, mondjuk 2017, ahol a lakások 62%-a végül is nem a bérlők számára került megvásárlásra, hanem valaki másra, és arra is fölhívva a figyelmet, hogy ezek minden esetben azt jelentik, hogy olyan emberek, olyan cégek éltek a bérlőknek járó kedvezménnyel, akik erre nem voltak jogosultak. Tehát Mari néni megvette a lakást 10 millió forintért, majd kiderült, hogy a lakás mégsem Mari nénié, hanem Nagy Pistájé, aki aztán továbbadta busás haszonnal. Hogyha a következő ábrára nézünk, akkor itt azt látják, hogy a narancs színnel jelölt dotok, mindig a legelső a sorban, azok azt mutatják, hogy mely lakások kerültek 30 nap nál rövidebb idő alatt új tulajdonoshoz. A zöld az azt mutatja, hogy 31 és 90 nap között jutott új tulajdonoshoz. Na most a 90 nap is, ugye akár osztom-szorzom, az 3 hónap. Tehát a lakásoknak egy jelentős része, 7. kerületről beszélek, önkormányzati bérlakások, jelentős része 3 hónapon belül új tulajdonoshoz került. És hát persze vannak olyanok is, amelyek később, de nyilvánvaló, hogy ez a 3 hónap, ez egy olyan rövid idő, amelyik hát legalábbis felkelti az érdeklődést. Említettem, hogy van egy olyan épület, ami példaszerűen mutatja azt, hogy hogyan történik egy épületnek, egy egész háznak a felvásárlása. Ugye a Király utca 15, ezt talán önök is tudják, hogy mondjuk a Király utca nem a kerület legelhanyagoltabb része, ez egy elég rossz állapotban lévő ház. Tessék megnézni, hogy ezt lényegében 2 lakás kivételével ugyanaz az egy Kft. Vásárolta meg végig. Tessék megnézni, hogy például van egy lakás, ami a második sor jobbról, amelyik azt mutatja, hogy 20 nappal később már új vevőnél volt, a másik 5 nappal később már új vevőnél volt, van egy, ami 23 nappal később volt, valami 71 nap, ezek mind a 3 hónapon belül vannak. Ez egészen nyilvánvaló, hogy legalábbis kérdések sorozatát veti föl. Fölhívom külön a figyelmet, hogy volt 2 olyan lakásvásárlás is, vagy adásvételi szerződés, az egyik 2017-ben, a másik 2015-ben, ahol az adásvételi szerződésből is, vagy a dokumentumokból is kiderül, hogy nem az illető, hanem helyette a Király MP. Tehát ez a Kft. Fizette ki a vételi díjat, miközben erre semmiféle fajta jogosultsága nem volt. Azt kell mondom, hogy az egy külön probléma, hogy amire az előbb is utaltam, hogy ezek a cégek olyan kedvezményeket vettek igénybe, amelyek nekik nem jártak. Tehát ezek a bérlőknek jártak, nem pedig a különböző... azt is mondanom kell, hogy az a tény, hogy volt 2 olyan lakás 2015-ben és 2017-ben, amit közvetlenül a Király MP Kft. Fizetett ki, ez már az akkori szabályrendelet tekintetében is érvénytele volt és szabályellenes volt. De ez az apró probléma szemmel láthatólag senkit sem rázott meg különösen. Az a néhány kép, vagy az a néhány díja, amit itt most bemutattam önöknek, ez csak egy... Ha szabad azt mondanom, egy ilyen mikroszkópikus felvétel a tekintetben, hogy mik történtek és hogyan zajlottak ezek az eladások, és milyen lehetőséget nyitottak ki az ingatlan spekuláció számára. Azt javaslom, mielőtt áttérünk a Sárd által megvásárolt lakásoknak az ügyére. Kérdezem a bizottság tagja, hogy ezekkel kapcsolatban hasonló tapasztalataik más kerületekből hasonló gyakorlatokat vélnek-e felismerni, lehet-e azt mondani, hogy ez a mikroszkópikus vizsgálat, ez feltételezhetően rávilágít arra, hogy hogyan működik ez a rendszer, illetve, hogy melyek azok a pontok, ahol szükségét látják annak, hogy további, a szabad így fogalmazó mélyfúrásokat végezzünk. Parancsoljon, Flóra!
Köszönöm szépen a szót. Nagyon alapos áttekintést kaptunk, azt hiszem, és részben igen, hasonló gyakorlatok vannak nálunk is, viszont ami szerintem még segíteni az összehasonlítást, az lenne, hogyha megvizsgálnánk, hogy próbált-e valahogy ezen a módon kiesett bevételt az önkormányzat pótolni. És kicsit világosabban kérdezve, nálunk ugye az a helyzet, hogy az önkormányzat ugyanabból a pártból van, mint a kormány. Tehát nálunk, amikor hasonló vagy nagyobb mértékű kiesés keletkezik évente az ingatlanok eladásából, akkor a kormány egyszerűen kiegészítő forrásokat ad az önkormányzatnak egyes beruházásokra. Amikor mi megkérdezzük az ingatlan eladásokról szóló üléseken, hogy miért szükséges így eladni ilyen sietősen eladni rengeteg ingatlant, ötödik kerületi ingatlant, akkor sokszor azt a választ szoktuk kapni, hogy azért, mert egyébként nem lenne fedezete az ötödik kerületi beruházásoknak. De ugye mégis van, hiszen a kormány erre külön forrás biztosít. Tehát nekem az segíteni még az összehasonlítást, hogyha majd megnéznénk, hogyha a hetedik kerületben is ilyen rendszer szinten, tehát a kormánnyal gyakorlatilag összejátszva valósult meg ez a vagyonmozgás. A másik, hogy nálunk felújítási kötelezettséget rögzítettek ezekben a szerződésekben, tehát a bérlőknek fel kellett volna újítani ezeket az ingatlanokat, mielőtt megvették őket. Erre a legritkább esetben került sor, ez pedig azt jelenti, hogy ez további kiesést jelent az ingatlan árából, hiszen az a különbség, ami a felújítással keletkezett volna az ingatlan árán, ez a növekmény, soha senki nem fizette ki, tehát ez is elveszett az ötödik kerület számára. És még az lenne majd a kérdésem, hogy a hetedik kerület egyébként rendben tartotta ezeket az épületeket, tehát hogy ők a hetedik kerület ebben az időszakban foglalkozott-e azzal, hogy a saját ingatlan vagyonát folyamatosan monitorozza, az épületeket karban tartsa. És bocsánat, hogy elsősorban kérdéseket teszek fel nálunk, ugye inkább erről az oldalról kétséges az ingatlan gazdálkodás, illetve képviselőként a lakóknak az érdekeit képviselve, nyilván ez az oldala fontos számunkra a mindennapi munkában ennek az ingatlan biznisznek, hogy hogyan károsodik maga a kerület. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, polgármester úr.
Csatlakoznék Flórához. Megdöbbentő volt számomra ez a demonstráció. Azt ugye leszögezhetjük, hogy ennek a bizottságnak van értelme, két értelme van. Biztosan az egyikről többet beszélünk talán. Ugye ez az a korrupciós hálózat, illetve annak a működési elveinek a leírása és feltárása, amelyre a Sárülőgy rávilágított. De a bizottság szerintem nagyon helyesen úgy is értelmezi a saját feladatát, hogy a munkája során levont tanulságokat közpolitikai javaslatokká tudja transformálni magyarán, hogy olyan gyakorlatokat, olyan ajánlásokat tegyünk, amely a ránk bízott közvagyon helyes használatát, helyes vagyongazdálkodást, a közösség érdekében történő felhasználását segítik elő. És itt most erről az oldalról volt megdöbbentő az, amit láttam, mert bebizonyosodott, hogy tulajdonképpen ugyanaz, lehet, hogy más módszerrel és más kibontakozásban, de ugyanaz a vagyonvesztés figyelhető meg a 7. kerületben, mint a 8. kerületben is. A 8. kerületben 2010 és 2019 között 13 milliárd forint értékű vagyont értékesítettek. Az egy nagy kérdés, hogy ezt mire használták föl. Egy valamit biztosan tudunk, hogy a rájuk bízott önkormányzati vagyon, épület és ingatlanállomány, valamint lakásállomány felújítására, megőrzésére, karbantartására, és azoknak a egyébként lakhatási válság által sújtott kerületről beszélünk, azoknak a rászorulóknak való bérleti továbbadására biztosan nem. Ez alatt bő 10 év alatt, ha jól emlékszem, Józsefváros önkormányzata összesen 400 millió forintot fordított önkormányzati bérlakás felújításra, a 400 millió forintra kormányzati támogatást kaptak, tehát nem saját forrásból fordították ezt erre. Mondom, a másik oldalon 13 milliárd forintos ingatlan értékesítés volt. Ez szerintem párba állítható azzal, amit a hetedik kerületben láttunk. Megfigyelhető egy vagyonvesztés, megfigyelhető egy feladat nem ellátása, és valószínűleg, hogyha tovább kutakodunk, és szerintem ez visszavezet majd az első nagy témánkra, hogy hova kerül ez a vagyon, akkor személyi összefonódásokat és hasonló mintázatokat fogunk majd találni. Ugye ez a munka még előttünk van, de soha ne felejtsük és ne tévesszük a célunkat, hogy igazából akkor végezzük el jól a munkánkat, hogyha a közösség számára hasznos dolgot tudunk mondani. A hasznos dolog pedig az, hogy az ingatlan, a ránk bízott ingatlan vagyon, közvagyon az a közösséget illeti meg, és az ő érdekében kell felhasználni. Az, ami a 7. kerületben történt, és az, ami a 8. kerületben történt 2010 és 19 között, megállapítható, hogy nem a közösséget szolgálta.
Köszönöm szépen, polgármester asszony.
Köszönöm szépen a szót. 9. kerületben egy kicsit más a helyzet, vagy más volt a helyzet, itt kifejezetten mazsoláztak a vezetéshez, Fideszhez közeli emberek. Sokszor politikusok, helyi politikusok, vagy olyan vállalkozók, akik a kerület életébe be voltak épülve, gyakorlatilag kizárólag ők kaptak konkrét munkákat a kerülettől, és rajtuk keresztül, kimazsolázva a legjobb állapotú, vagy éppen frissen uniós pénzekből szociális bérlakás célra felújított lakásokat, ezeket külön méltányossági eljárásban megkapták, megszerezték, és utána nyilvánvalóan a bérlőknek, régi bérlőknek, az eredeti ferencvárosi bérlakásra rendelkezőknek fenntartott kedvezményrendszerrel vásárolták meg ezeket a lakásokat, illetve ezek üzleteiségekre, meg más nagyértékű ingatlanokra is igazak voltak, ott más metódussal természetesen, és mindenhol tetten lehetett azt érni, amit itt polgármester úr is a prezentációjában bemutatott, hogy a jelentős kedvezménnyel nagyon nyomott, sokszor még a félárnál is kedvező áron vásárolt ingatlanokat pár hónapon belül. Örültünk, ahogy én végig tekintettem, ha 4 hónapot kibírtak, 3-4-szeres áron értékesítették, és hát nyilvánvaló, hogy ezt a pénzt visszaosztották, ezt a hasznot, nyerességet azoknak, akik ezt lehetővé tették a számukra. Egy ilyen klasszikus, konkrét ügyekben tettünk feljelentéseket a 2017-ben a rendőrségi nyomozás lezárultával ügyészségi vizsgálat is indult, és láss csodát, már 19-ben, azt hiszem novemberben kértem, hogy érkezett az önkormányzathoz bármilyen jelzés, hogy a vizsgálat lezárultáról, vagy állásáról szóló tájékoztatás az ügyészségtől, de sem akkor, sem a mai napig, ezek szerint több mint 5 év alatt sem zárult le. Ha jól emlékszem, 3 konkrét lakás ügyében az ügyészségi nyomozás, úgyhogy még mindig nem tudjuk, hogy lehetett egy 5 millió vagy 8 millió forintért megvásárolt lakást 48 millió forintért eladni 2 hónappal később. Reméljük, hogy ez a gyakorlat, amit itt, tehát én is azt gondolom, hogy ha több kerület eltérő, de mégis ugyanarra kifutó, tehát a közvagyont magánvagyonná alakító ingatlan értékesítési gyakorlatából itt ki tudunk hozni egy olyan metódust, amit aztán átlátható kerületek átvesznek, és utána ilyen módon gazdálkodnak az ingatlan vagyonukkal, akkor már elérte ez a bizottság a célját. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, további hozzászólás esetleg nincsen. Köszönöm szépen. A parancsoljon polgármester.
Csak egy kiegészítés ahhoz, amit polgármester asszony mondott, hogy hát ugye lehet a mazsolázás, ahogy fogalmazott, az azért mindenütt jellemző volt. Én most csak két egyébként közismert ügyről tudok itt beszámolni, ami 8. kerületi érintettségű, de hogy mondjam, ez a fajta mazsolázgatás nem ismert kerülethatárokat, tehát a mi egykori jegyzőnk, aki most Sárogotont kabinetfőnöke, ő a 7. kerületben vett harmadáron úgy, vehetett úgy lakást, hogy az a lakás az akkori ingatlan érték szerint is jelentősen alá volt becsülve, és ugyanez a helyzet az egykori vagyonkezelőnknek a vezetőjével, aki most a kézilabda világbajnokság vagy Európa bajnokság szervezőbizottságát vezette, és egyébként Kocsis Máté jobb keze, ő pedig az 5. kerületben a Nádor utcában sikerült hozzájutni a egészen elképesztően alacsony áron ilyen lakásokhoz. Tehát, hogy mondjam, a networkön belüli javadalmazás az azért történhetett ilyen olcsó lakásokkal is. Ezekre is érdemes lesz majd figyelnünk.
Ehhez csak egész röviden annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye korábban beszéltünk már arról, hogy az egy fontos feladat lesz, hogy megnézzük azt, hogy az egyes kerületekben, 5-ben, 7-ben, 9-ben, 8-ban, kik azok név szerint, akik önkormányzati lakásokhoz juthattak, és ezeket a táblázatokat össze lehet egymással hasonlítani, és már most tudom mondani, hogy vannak nevek, és most egyelőre nem mondok neveket, de vannak konkrétan nevek, akik itt is, ott is, itten 10 lakáshoz sikerült jutni, ott 5-höz, amott meg nem tudom én mennyihez. Ezt a listát nyilván előbb-utóbb össze fogjuk állítani, inkább előbb, mint utóbb, hogy világos legyen, hogy ez hogyan működött ez a rendszer, hogy pontosan az, amit polgármester úr már az előző ülésen is mondott, hogy ez egyfajta, hát hogy mondjam, ilyen monopoli volt, mindenki itt is vett egy kicsit, meg ott is, és akkor egymás közt így ezdődött. Van ennek a dolognak még egy másik szál, amire muszáj rámutatnom, és amit egyébként Flóra már pedzegetett. Nevezetesen az, amikor ugye azt kérdezte, és ez tényleg ilyen az, hogy mondjam, ilyen szomorú mosolyt sajt az arcomra, hogy az előző önkormányzat hogyan monitorozta az ingatlan állományát, hogyan gondozta, hogyan tartotta karba, nagyon egyszerű, sehogy. Tehát amikor mi 19. októberében bekerültünk a kerületbe, akkor nem volt a hivatalban egy ember, aki meg tudta volna mondani, hogy hány olyan önkormányzati lakás van a kerületben, amiben nem laknak. Tehát ami azért lakhatatlan, vagy amazért, élő ember nem volt. Akkor ezt nagy nehezen kiderítettük, és kiderült, hogy közel 500 lakhatatlan lakás, önkormányzati lakás volt a kerületben, közel 500. Szeretném mondani, ezek között vannak olyan lakások is, amelyekben nem is lehet megállapítani, hogy utoljára ki és mikor lakott benne. Ezeknek a lakásoknak egy része persze eredetileg rossz állapotú volt, nem volt benne fürdőszoba, mosdó, kinn a folyosó, egyebek. De ezekkel abszolút nem foglalkozott az önkormányzat, de ami ennél fontosabb, amikor fölkínált eladásra a lakásokat, akkor nem ezeket kínálta föl, hanem, és erről majd még beszélünk Sárrel kapcsán, nem ezeket a teljesen rossz állapotú, talán felújításra sem érdemes lakásokat kínálták föl, hanem nyilván olyanokat, amelyeket kevesebb összegből is helyre lehetett hozni. És ezt csak azért említem meg, mert ugyanakkor, és erről majd a polgármester hölgyek és urak még beszélnek, ha gondolják, nálunk a 7. kerületben tényleg nem túlzás azt mondani, hogy van lakhatási válság, mert nem tudom másnak minősíteni azt, amikor 6 meg 7 tagú családok laknak 30 négyzetméteren, meg 35-ön. És ez nem azt jelenti, hogy nincs hol lakni, csak tessék már egyszer kipróbálni azt, hogy 6, mondjuk abból ugye 6-ból mindjárt 4 gyerek, tessék kipróbálni azt, hogy hogyan lehet velük mondjuk 35 négyzetméteren élni. És ezt azért mondom, mert az önkormányzat kísérletet sem tett ezeknek a lakásoknak a felújítására, vagy kicsit nagyobb lakások felújítására, hogy legalább ezeken a családokon lehessen segíteni. Úgyhogy nagyon világosan látszik, hogy miközben a legszemérmetlenebb módon eltékozolták a közvagyont, pont azokon nem segítettek, akiknek leginkább szükségük lett volna a segítségre, és ezt csak azért mondom, mert én nem vitatom azt, és vannak olyan esetek, amikor lehet látni, hogy formálisan le vannak ezek az adásvételi szerződések papírozva, csak csöndesen szeretném mondani, hogy azoknak van politikai és morális vetülete is, az meg ottan föl sem vetődött. Tehát az ön kérdés, a válasz, hogy semmiféle ilyen nem történt. Nyilván mióta mi ott vagyunk, próbáljuk ezt rendbehozni, de ugye csöndesen mondom, nálunk tegnap volt a költségvetési vita, ahol a Fidesz frakcióvezetője hosszú előadást tartott arról, hogy ők 10 milliárd forintot hagytak ott a kasszába, amikor őket kérdezik. Csöndesen mondom, az lehet, hogy 10 milliárd forintot, de ugye szeretném mondani, a 10 milliárd forintot lehetett volna például lakásfelújításra fordítani, vagy annak egy részét lehetett volna például lakásfelújításra is fordítani. Erről szó nem volt, és ugye azt is megjegyzem csöndesen, hogy korábban nem volt járvány, nem volt ostobábbnál ostobább kormányzati döntésekkel az önkormányzatok sújtva, ingyen parkolástól kezdve az iparűzési adó elvonásáig vagy megfelezéséig, gépjárműadó és egyébként erről órákig tudnánk beszélni, gondolom. Ha megengedik, akkor parancsolj, polgármester úr.
Szeretném kiegészíteni, nem így készültem, de folyamatosan olyanokat mond elnök úr, amihez tudok kapcsolódni. Tehát a Flóra kérdése volt az. A 8. keretben, amikor 2019-ben bementünk a hivatalba, nálunk sem volt az önkormányzati lakásállományról egy valid felmérés. Sem a műszaki állapotáról, sem arról, hogy kik laknak benne, sem arról, hogy milyen állapotban vannak ezek. Utána néztünk, 2018-ban és 2017-ben is benne volt a költségvetésben, csak valamiért másra költötték, 100 millió forintot irányoztak elő, és nem hajtották végre az önkormányzati lakásállománynak, az üresen álló lakásoknak a felmérését. Ezt végül is 2019-ben mi megcsináltuk, és most fejeztük be a teljes önkormányzati lakásállománynak a felmérését. Mindezt csak azért tartom fontosnak mondani, mert muszáj beszélnünk arról, hogy miközben hol landol ennek az önkormányzati lakásvagyonnak az értékesebb része az elértéktelenített, szerintem tudatosan elértéktelenített, és később majd ingatlan értékesítésre szánt lakásállományban emberek élnek, elképesztő körülmények között, ugyanarról tudok beszámolni, mint Niedermüller polgármester úr, és hogy erre a minimális figyelmet, gondoskodást sem fordították. Tehát itt nem önkormányzati feladat ellátás volt, hanem önkormányzati feladat leadás vagy elhagyás volt, ami szerintem, ha lehet azt mondani, a korrupcióval azonos vagy annál nagyobb bűn.
Köszönöm szépen. Parancsoljon fel.
Köszönöm, bocsánat, hogy ez a helyzet, hogy annyi minden felvetődik, hogy nekem is közben sok kapcsolatot dolog jut még az eszembe. Az értékbecslésekről volt szó. Ezt is a vizsgálat tárgyává tehetjük, hogy az értékbecslések mennyire voltak megalapozottak. Nálunk több cég is volt értékbecslő, és előfordult többször is, hogy referencia adat hiányában, például a föld alatti helységrésznek a négyzetméter árát vetítették ki a földszinti részre is, tehát nyilvánvalóan alulárazták magát az ingatlan. A másik pedig, hogy létezik-e valamilyen monitorozás vagy kataszter, ugye elméletileg kellene létezni egy ilyen ingatlan kataszternek minden önkormányzatnál. Mi ezzel kapcsolatban, vagyis én ezzel kapcsolatban még 2020 novemberében fordultam az önkormányzathoz, hogy legyen szíves egy listát a rendelkezésünkre bocsátani az ingatlan vagyonról, viszont itt az ingatlan fogalmának a meghatározásánál elakadt a jegyző úr, és ennyiben maradt az igénylés. Erről majd egy következő ülésen tájékoztatok mindenkit. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólás ez az általános részhez, akkor én szeretnék tovább lépni, és még mindig a 7. kerületben maradva egy kicsit azt megmutatni önöknek, a bizottságnak, hogy hogyan zajlott Sádl György ingatlan szerzése a kerületben. A gondolom sem kell, hogy amikor mi 19. októberében hivatalba kerültünk, azt követően áttekintettük ezeket a, hogy mondjam, értékesítéseket, ott is föltűnt már Sádel úrnak a neve. Meg is néztük azzal kapcsolatos dokumentumokat, amelyek azonban, ahogy előbb is mondtam, nyilvánvalóan legalábbis egy szempontból le voltak rendesen papírozva. A botrán kirobbanását követően egészen nyilvánvalóan az egész ügy más megvilágításba került, és ennek megfelelően további vizsgálatokat folytattunk le, amelynek néhány eredményéről nem mindre, de néhány eredményére szeretnék itt kitérni. Konkrétan, mint tudjuk, Sádra György és részben a feleség, erről külön lesz szó, 8 lakást vásároltak meg a 7. kerületben. Az eredmény hirdetésre, a pályázati eredmény hirdetésre 19. augusztus 1-én került sor. Ennek a 8 lakásnak az összértéke 225 millió forint körül van. Gondolom mindannyian hozzá vagyunk szokva, hogy ezt a pénzt egy minden további nélkül tudjuk mozgósítani. És ugye azt is tudjuk most már, hogy Sáda György a végrehajtói kamarára kapcsolatos korrupciós folyamatokban 900-900 millió forinthoz jutott, amihez viszonyítva a 225 millió, az tényleg azt kell mondanom, hogy nem a legnagyobb összeg. Fontos leszögezni, hogy az a pénz, amivel ezeket a lakásokat megvásárolt a Sádra György, az korrupciós pénz. Az nem az a pénz, amit ő a munkájával megkeresett, ezt a korrupciós pénzt forgatta bele 7. kerületi ingatlanokba. Ez egy nagyon fontos kiindulópont. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy első lépésben a pénzügyi és kerületfejlesztési bizottság, 7. kerületben ők a ilyen vagyonértékes ügyekben a felelős bizottság, 29 lakást hirdetett meg, egy csomagot javasolt. Kiírásra azonban már csak 9 lakás került, pont az a 9 lakás, amit aztán Sádel György megvásárolt. Nagy biztonsággal vethetjük fel azt a kérdést, vagy nem is biztonsággal, hanem nagy határozottsággal kell felvetnünk azt a kérdést, hogyan került pont ez a 9 lakás kiválasztásra. Ki az, aki döntött arról, hogy ezek a lakások kerüljenek árverésre? Ki az, aki úgy döntött, hogy a másik 20-szal nem foglalkozunk? Milyen szempontok alapján döntött úgy? Ezeket a kérdéseket nyilvánvalóan meg kell még vizsgálnunk. Nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy ennek a 9 lakás, ami aztán kiírásra került, ezek között a kerület különböző helyein lévő lakásokról van szó, van köztük 53 négyzetméteres, 45, 61, 51, 46, 44, 29, 44, 36, amivel csak szeretném mondani, hogy látszik, hogy különböző méretűek ezek a lakások, és különböző helyeken is vannak a kerületben. Ezeknek a lakásoknak egy kivételével mindegyikre csak egy jelölt volt, vagy egy pályázó volt, az maga Sádra György. Ez a következő kérdés, hogy hogy is van az, hogyha kiír egy önkormányzat nem a legrosszabb helyeken, nem a legrosszabb állapotú, nem a legkisebb lakásokat, hogyan van az, hogy arra csak egy érvényes pályázó van. Muszáj megvizsgálnunk azt, hogy volt-e itt előzetesen bármiféle egyeztetés, kiválasztás, előzetes háttértájékozódás, aminek a nyomán csak egyetlen pályázó volt. Ugye ezekről tudni kell, hogy itt nem a bérlakások, hanem üres lakások voltak, üres önkormányzati lakások. Van azonban, hogyha közelebbről megnézzük a dokumentumokat, mint amit most megtettünk az elmúlt napokban, akkor kiderül néhány, mondjuk így, furcsaság. A 8 szerződésből 4 darab esetében a vevői oldalon megjelenik Sádra György felesége is. 4 lakást Sádra Baranyi Helga és Sádra György közösen birtokolnak. A probléma, és ezt csak idézőjelben mondom, mert ez egy súlyos probléma, az az, hogy Sádra Baranyi Helga a pályázati anyagban sehol nem szerepel. Ő nem volt ajánlattevő, ő nem jelent meg, ő az árverésen nem vett részt, és ami ennél fontosabb, a jogi képviselő az kizárólag Sádra György nevében járt el. Ennek ellenére egyszer csak kiderült, hogy felesége is négy lakásnak a tulajdonosa, és ez mindenféleképpen egy olyan eljárás, amit meg kell vizsgálni. Én azt gondolom, hogy ez szembe megy mindazzal az előírással, ami akkor például a 7. kerületi lakásrendeletben is benne volt, hogy én nem vagyok pályázó, vagy én nem vagyok részese a pályázati folyamatnak, hogy az öreg ördögbe tudok a végén négy lakáshoz jutni. Van néhány további érdekes szempont, hogy a szerződés, az árverési felhívás alapján a szerződéskötések eredeti határideje az 2019. augusztus 18 volt, viszont a szerződések mind ezt követően kerültek aláírásra, augusztus 21-én, sőt, szeptember 4-én. Most lehet azt mondani, hogy itt az okiratszerkesztő ügyvédi iroda ügyetlenkedett, azt már csak zárójelben teszem hozzá, hogy egyes esetekben még a helyrajzi számokat sem sikerült eltalálni, tehát hogy más helyrajzi szám van. Lehet azt mondani, hogy ezek mind az ügyvédi irodának az ügyetlenkedései, én egy kicsit, hát hogy mondjam, szkeptikus vagyok. Külön érdekessége a dolognak, hogy az árverésről készült, tehát arról az árverésről Sádor György megnyerte a lakásokat egymaga. Jegyzőkönyv szerint az árverés dátuma 2019. július 19 volt. Az adásvételi szerződésekben azonban az árverés dátumaként 2019. július 14-e van, ami azért érdekes, aznap éppen vasárnap volt. Nehezen tudom elképzelni, hogy ez így történt. Ez a megjelölt időpont mindenféleképpen a jogi szakértőink szerint közokirat ellenes. Van még egy érdekesség, amit nem is tudom, hogy érdekességnek nevezzem-e. Ugye az előbb mondtam önöknek, hogy a PKB döntés 2019. augusztus 1-én történt, akkor dőlt el, hogy Sádor György kapja meg, hogy nyerte meg a lakásokat. Nehéz megmondani, hogy hogyan történhetett, hogy a vételállat azonban Sádor György július 29-én teljesítette. Tehát nem volt még döntés, amikor ő már befizette a lakásoknak az árát. Én nem tudom, én velem ez biztos nem tudna előfordulni, de hát nyilván én valahogy valamit rosszul látok. Még egyszer mondom, nem tudom elképzelni, hogy a hivatalos döntés megszületés előtt hogyan lehetett ezt befizetni. A megvásárolt ingatlan közül ugye kettőt aztán Sádor György tovább is adott, a másik hat, és ezt most tegnap külön megnéztük, egyikén sem szerepel Sádor György neve, tehát a csengőtáblákon. Ezekben a lakások egyikében sem lakik senki, de mindegyik felújítás alatt van. Tehát most valakik dolgoznak azokban a lakásokban, tegnap a vagyongazdálkodási cégnek a illetékes munkatársa körbejárta ezeket, és megnézte ezeket a lakásokat. Senki, egyikben sem lakik senki, és mindegyik felújítás alatt van. Nem tudom, hogy ki az, aki ezeket a lakásokat most felújítja. A három pontot szeretnék kiemelni összefoglalóként, aminek mentén tovább kell majd haladnunk. Egyrészt Sádor György felesége hogyan juthatott tulajdonhoz, hogy van ez a közokirattal ellentétesen rögzített árverési időpont, és hát főleg az, hogy milyen szempontok alapján történt meg előre a vételár átutalás, mielőtt végleges döntés lett volna. Azt gondolom, hogy természetesen vannak még itt tisztázatlan szempontok, amelyekről kell a következőkben majd még további vizsgálódásokat folytatnunk, de ez minden esetre azt mutatja, hogy legalábbis vannak, hogy fogalmazzak visszafogottan és ne prejudikálva, súlyosan gyanút keltő mozzanatok ezek körül a vásárlások körül. Muszáj befejezésként még egy valamit mondanom. Volt egyetlen egy lakás a fölkínált kérdből, amelyet nem Sádor György vitt. Volt egy másik pályázó is. Az árverés során azonban Sádor úr 50 ezer forintot rákínált az ára, mire a hölgy azt mondta, hogy ez már neki nagyon sok, ő ezt már nem tudja követni. Majd ugyanez a hölgy megkapott egy külön lakást, egy 9. lakást, szintén árverésen. És ugyanennek a hölgynek a neve, nem mondom ki egyenlő a nevét, mert még ezt vizsgáljuk, de ugyanennek a hölgynek a neve fölbukkan több más ingatlanvásárlási ügyben, különböző budapesti kerületekben, és én azt gondolom, hogy ez megint egy újabb, hogy mondjam, bizonyíték abban a tekintetben, hogy itt előzetesen leosztott kártyákkal játszottak a szereplők, te hagyod ezt a lakást, én rákínálok 50 ezer forintot, utána majd kapsz egy másikat, még itt is kapsz, még ott is kapsz. Ennek a bizonyos hölgynek a nevéhez más kerületekben 10 lakásnak a vásárlása kapcsolódik. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt újra lehet látni azt, ahogy ez a rendszer egyes elemei összeilleszkedtek, ahogy működtették, és még egyszer mondom, ahogy elvették azoktól, tehát nem csak a vagyonfelélés és a vagyonvesztés, hanem az, hogy ezáltal rászoruló családoktól is elvették azt a lehetőséget, hogy lakáshoz jussanak. Polgármester úr, tiéd a szó.
Nagyon röviden szeretném megerősíteni jelentőnek a szavait a hölgyel
kapcsolatban. Valóban igaz, 8-10 lakásról. Most vizsgáljuk, hogy hol landoltak ezek a lakások.
Én azt gondolom, hogy az egy fontos előrelépés tudna lenni, amennyiben a bizottság tagjai egyetértenek ezzel, hogyha más kerületekben is meg lehetne nézni ilyen mikroszkópikusan egyes eseteket. Tehát amikor valamelyik kerületben nem kell valakit Sádra Györgynek hívni, elég, hogyha nem tudom én, Kis Péternek hívják, hogyha vesz, vagy amit polgármester úr említettél, 10 lakást, ezeknek a körülményeit csak meg kellene vizsgálnunk a különböző kerületekben, mert én értem azt, hogy vannak jelentős mértékű vagyoni különbségek ebben az országban, de azért mégiscsak elgondolkoztatónak tartom azt, hogyha ilyen mértékű önkormányzati lakás, amikor üres önkormányzati lakásoknak az adásvétele folyik, ilyenkor muszáj feltenni azt a kérdést, hogy az önkormányzat miért ítélte azt úgy, hogy jobban megéri eladni a lakásokat, mint felújítani, vagy bármi más csinálni velük. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon intenzíven utána kéne menni még annak a néhány mozdulatnak. Teljesen világos ugyanakkor, hogy és erről beszéltük a múlt alkalommal, hogy ennek a bizottságnak a működése, ez az együttműködésen alapul, a kooperáció, mi nem tudunk kényszeríteni senkit semmire, kérni tudjuk az együttműködésre. De még egyszer elmondom, és ez visszatérek az ülés legelején mondottakhoz, szívesen megkérdezném a 7. kerületi vagyonkezelő korábbi vezetőjét. Szívesen megkérdezném a 7. kerület korábbi polgármesterét. Mondják itt ki a bizottság előtt, hogy nem, semmiféle fajta előzetes tájékozódás nem volt, nem találkoztak Sádra Györggyel, nem találkoztak Sádra Györgynek valamelyik strómanjával, senkivel nem, így hozta az élet. Én azt gondolom, hogy ha ez így lenne, akkor itt nyugodtan el lehetne mondani. Arra kell következtetnem, hogy azért nem nincsenek jelen az említett urak, mert ők is tudják, hogy ez nem így történt. Ugye, és én nyilván önök is érzik, lehet azt mondani, hogy vékony jégen járunk, mert nem tudod bizonyítani, hogy ott volt, de szeretném kérdezni, életszerű mindaz, ami itt például ennek a vásárlásnak a kapcsán, vagy adásvételi szerződésének a kapcsán megtörtént. Polgármester úr, te jössz?
Szerintem látszik, hogy van két nagy ügycsoport, és most mellé raknék egy harmadikat. Az egyik az valóban az a mikroszkópikus, mondjuk ilyen lefúrás, amikor egyszerűen csak az ingatlan nyilvántartásunkból, illetve az eladásoknál látható 8-10 ugyanannak a vevőnek menő ingatlanok esetében, ha megnézzük csak a tulajdoni lapokat és egy teljes tulajdoni lap lekérést kérünk, akkor látjuk, hogy honnan, hová és merre fele mentek ezek az ingatlanok. Szerintem nagyon érdekes, hogy mondjam, hálózatot fogunk majd találni. Ezt mindenféleképpen meg kell csinálni. A másik, amire szerintem most ennek a bizottsági ülésnek a számomra a legnagyobb meglepetése az volt, hogy ugyanaz a felelőtlen vagyongazdálkodás, ugyanaz a nem törődömség, ugyanaz a közvagyonnak a bűnös elhanyagolása és a feladatellátásnak a teljes negligálása volt megfigyelhető a 7. kerületben. Ha jól értem, akkor az 5. kerületi gyakorlat sem nagyon tér el ettől, mint amitől szenvedünk mi a 8. kerületben, ahol hiába van 8 830 bérlakásunk, ezek közül jelentős részben vannak már olyanok, amelyek az elmúlt évek felelőtlen vagyongazdálkodása miatt használhatatlanná és lakhatásra alkalmatlanná váltak. Ezt is meg kell szerintem állapítani a bizottságnak. És a harmadik pedig szerintem a döntéshozatal. Én most nem akarok nagyon kellemetlen politikai helyzeteket kialakítani, de akkor, amikor egy önkormányzat dönt, akkor mindig bizottsági döntések előznek meg, vagy szentesítenek ilyen tranzakciókat. Meg kell néznünk, és szerintem ebben az ügyben lehet, hogy érdemes antikorrupciós szakértőket is meghallgatnunk, hogy mi az a transzparens működési mód, amely eleve kizárja azt, hogy ezeket a lezsírozott, előre lepapírozott adásvételeket gond nélkül végig tudjanak vinni azért eléggé bonyolult rendszereken. Mondok egy példát, általános gyakorlat, mi nálunk több bizottság is alkalmazza, én nem szeretem, de állítólag nagyon hasznos, ez az úgynevezett ügykikérés, tehát hogy azonos típusú ügyeket ömlesztve szavaznak meg, 300-at, 400-at, és csak akkor tárgyalnak róla részleteiben, hogyha valaki kikéri. Hogyha senki nem kéri ki, akkor ezeket az ügyeket például bele lehet rakni egy olyan csomagba, ahol lehet, hogy az ott ülő képviselőknek egy jelentős része azt se tudja, hogy mit szavazott meg. Tehát, hogyha megkérdeznénk azt, hogy hogyan dönthetne, hogy nem szúrta ki a szemeteteket az, hogy Charles, miért szúrta volna ki, hát döntöttünk egy nagyobb ügycsomagról. Tehát én szerintem érdemes majd nyilván, szerintem nem lesz arra energiánk és időnk, hogy magát a döntéshozatali mechanizmusokat is nézzük, de azt érdemes szerintem magunk elé célul kitűzni, hogy az ilyen antikorrupciós technikákat, megoldásokat is a bizottság az ajánlásaiban fogalmazza meg, mert szerintem enélkül lehet, hogy szép elveket fogunk majd, de a gyakorlatban nem tudjuk majd őket alkalmazni. Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, még ehhez a felvetett ponthoz szeretnék hozzáfűzni az antikorrupciós technikákhoz. Nálunk ez nem jellemző, hogy egyben kellene csomagban megszavazni ingatlanokat, viszont ez igen, hogy nem kapjuk meg az előkészítő anyagokat. Egyébként nem csak ingatlanokkal kapcsolatos döntések esetében, hanem a legtöbb döntés esetében nem állnak rendelkezésre azok az információk, hogy mi alapján szeretne valamiről dönteni a fideszes többség, de hát ingatlanok esetében pontosan meg, hogy melyik azok a dokumentumok, amikre szükségünk lenne, és nem kapjuk meg, nem kapunk válaszokat a velük kapcsolatos kérdésekre. Köszönöm.
Én azt gondolom, hogy van két nagyon fontos szempont, ami most itt elhangzott. Az egyik az, amit te mondtál, polgármester, hogy itt azért mindig bizottsági döntésekről van szó. A bizottságnak rendszerint van 5 tagja, és ez egy nagyon fontos kérdés, és szerintem arról muszáj lesz beszélnünk, hogy milyen mennyiségű és mélységű információk birtokában döntenek a bizottsági tagok, hiszen nekik is van felelősségük, tehát ez nem csak a vagyongazdálkodás. Milyen információkat kapnak meg, ezek milyen mélységűek, milyen áttekintésre, tehát hogy az átláthatóság az milyen mértékű. Én azt látom a 7. kerületben, hogy a 2010 és 19 közötti időszakot nagyon sok minden jellemzi, de az átláthatóság az a 615. volt a sorba. Nem volt egy olyan rendszer, egy olyan mechanizmus, ami lehetővé tette volna azt, hogy a képviselők megfelelően tájékozódva tudjanak bizonyos ügyekben. A másik része pedig az a dolognak, és ezt már bocsánat, hogy mondjam, személyes tapasztalatból is mondhatom, hiszen 2019 után is megjelentek a polgármesteri hivatalban hölgyek és urak, akik azt kérdezték, hogy bizonyos ügyeket hogyan kell intézni mostantól fogva. Amiből arra következtetek, hogy valószínűleg korábban is volt ilyen. Mi erre nagyon egyértelmű választ adtunk, de hogy korábban ezek a mechanizmusok, ezek hogyan működtek, ezt legalábbis megkérdőjelezem, hogy ott vajon mindig mindenki ugyanahoz az információhoz jutott. A Sádel ügy például egész világossá teszi, hogy voltak, még ha nem is lehet ezt tényszerűen bizonyítani, voltak összefonódások, volt előzetes tájékozódás, volt előzetes ismeretszerzés, és még egyszer mondom, ha semmi más, az önmagában egy kérdés, hogy amikor a 7. kerület jó állapotú üres lakásainak, jó helyen lévő üres lakásainak a meghirdetésére kerül. Hogy van az, hogy egyetlen egy ember jelentkezik, mikor mostani tapasztalatok is azt mondják, hogy lényegesen nagyobb az érdeklődés annál, mint hogy egyetlen egy ember jelentkezett volna. Nem tudom, hogy van-e még bármelyikőjüknek bármivel kapcsolatban hozzáfűzni valója. Ha nincs, akkor szeretném leszögezni, hogy az, ami ma történt itt, az egy, szabad azt mondani, olyan, mint amikor a zseblámpával így rávilágítunk, hogy ezt egyszer játszottuk ezt a hasonlatot, hogy mutat néhány típus, néhány összefüggést, néhány gyakorlatot. A hozzászólásokból azt veszem ki, hogy ezek egy része más kerületekben is ismert volt, és hogyha más kerületekben is ismert volt, akkor azt gondolom, hogy bizonyára olyan kerületekben is, akinek a képviselői most nincsenek itt. Tehát nyugodt, én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy itt egy rendszerről volt szó, és nyilván nem ennek a bizottságnak a feladata a rendszer egészének a föltárása, de a működési mechanizmusoknak, a működési logikának a leírása az egy-egy eset kapcsán is nyomon követhető. Éppen ezért, ahogy az ülés elején is mondtam, a következő alkalommal az 5. kerületet fogjuk, ha szabad azt mondanom, górcső alá venni. Jeleztem korábban, hogy kikértünk már dokumentumokat a fővárostól. Bizonyára a képviselő hölgyek, urak is meg tudnak szerezni még információkat, vagy meg tudnak velünk osztani, és akkor meg fogjuk látni, hogy a következő alkalommal mi az, amit az 5. kerület kapcsán föl kell vetnünk, mert hiszen a végén mégiscsak az a feladat, hogy ezeket a különböző hasonló mechanizmusokat tudjuk leírni, plusz az, amire polgármester úr korábban már utalt, nevezetesen a végén meg kell fogalmaznunk olyan javaslatokat, amelyek azt a célt szolgálják, hogy ezek az eljárások ne érvényesülhessenek a következőkben. Egyéb, akkor ezzel lezárom a mai ülést, köszönöm, hogy itt voltak, és akkor jövő éten pénteken, ismét 9 órakor találkozunk itt. Köszönöm szépen!
Köszönjük.